Európai körút. Lányi István rendező kollégánk felajánlotta, tegyünk egy 8 napos közös európai körútat, amelynek során ellátogatnánk Franciaországba, Svájcba és Olaszországba. Ezt az utat Lányi egy évvel korábban már megtette, és nagyon szép emlékei fűződtek hozzá. A körút megszervezését egy belgrádi iroda vállalta. Vilussal több napig gondolkodtunk az ajánlaton. Mivel a terhesség 4. hónapjában volt, én attól féltem, hogy az út fárasztó lesz számára. A pénz nem jelentett gondot, és Zita sem, a nagymama vállalta, hogy vigyáz rá. Végül mégis az utazás mellett döntöttünk. Várt ránk egy komoly elintéznivaló még, a sárga karton. Abban az időben fekete himlő járvány dúlt Szerbiában. Innen senkit se engedtek be más országba védőoltás nélkül. A többiek számára és nekem ez nem volt gond, sőt, ajánlatos is volt. Csak Vinusnak nem volt szabad felvennie a védőoltást, mert terhes volt, anélkül meg nem kaphatta meg az úgynevezett sárga kartont. Végül a zentai Burány Béla doktor segített rajtunk. Ő az Újvidéki Járványtani Intézetben dolgozott. Szó nélkül kiadta Vinusnak is a védőoltást bizonyító sárga kartont. Így már utazhattunk. Összesen 6-an indultunk útnak. Lányi, Horváth Laci kameraasszisztens, Sós Jóska újságíró, Kaupeltiren adásrendező, Vinus és én. Repülővel mentünk. A társaságból néhánynak ez volt az első repülőútja. Miközben emelkedett a gép, állandóan Vinust figyeltem, és aggódva érdeklődtem, hogy érzi magát. Csak mosolygott, és jókedvűen válaszolgatott. Jóska és Irén viszkizett, Laci gyönyörködött a kilátásban. Pistán is látszott, hogy örült az útnak, főképp az őt megillető idegen vezetői szerepkörnek. Nem egészen 2 óra alatt Párizsba érkeztünk. Miután elhelyezkedtünk a szállodában, beesteledett. Pista egy kis városnézésre invitált bennünket. Elindultunk a Champs-Élysées-n, Párizs egyik legszebb főútján, amely az Étoile körtér és az Arc de Triomphe Diadalív között húzódik. A körtér közeléből indultunk, s úgy döntöttünk, hogy a Diadalívig meg se állunk. A hosszú gyaloglás után erőt vett rajtunk a fáradtság. Vinust kérdezgettük, hogy bírja-e még a gyaloglást. Mosolyogva válaszolt. Persze, hogy bírom, egyáltalán nem vagyok fáradt. Mi viszont már alig bírtuk, s a Diadalív még messze volt. Senki sem akarta közülünk bevallani, hogy ideje volna már valahol megpihenni. Mindannyian Vinusra vártunk, hiszen neki kellett volna szólnia, de ő csak ment és mosolygott. Horváth Laci dőlt ki elsőnek, bár mi többiek is kimerültünk. Bement az első kávéházba és leült mindjárt az ablak mellé, hogy jól lássa a járókelőket. Mi is utána mentünk és leültünk. Lányi Pista figyelmeztetett bennünket, menjünk beljebb a terembe, mivel az ablaknál drágábban fizettetik meg az italt. Nem értettem, miről van szó, és rákérdeztem. Hogy drágábban? Úgy, hogy itt még a jó kilátást is megfizettetik. Aki a kirakat mellett ül, annak még az ital árára is rászámítanak valamennyit, válaszolta. Erre már beljebb húzódtunk. Kávézás közben viccelődve kérdeztük Vinust, hogy miért nem fáradt ki, amikor mi mindannyian már kidőltünk. Neki kellett volna elsőnek leülni, és nem Lacinak. Vinus csak szavatkozott. Nem tehetek róla, egyszerűen nem vagyok fáradt. Miután megittuk a kávét, fizettünk, azaz Pista, mert csak neki volt francia frankja, és mentünk tovább. Végre 2 kilométeres gyaloglás után a Diadalívhez értünk. Miután megbizonyosodtunk, hogy égnek még a lángok az ismeretlen katona tiszteletére, visszafordultunk, s újra megtettük a 2 kilométeres utat, de most már vígabban, mert a meleg szállodánk felé tartottunk. Másnap a Louvre-ba, a francia királyok palotájába mentünk. Ott van a világ leghíresebb szobor és képgyűjteménye. A rengeteg szobor közül a szerelem istennőjét ábrázoló márványtorzót, a Milóé Vénuszt kell említenem, amely a késői hellenisztikus görög szobrászat leghíresebb alkotása. Az égei tengerben levő Milosz, Miló szigetén találták meg 1820-ban. A Louvre második, de talán inkább az első számú gyöngyszeme a Gioconda, a firencei polgárasszony arcképe, a világszerte ismert Mona Lisa, Leonardo da Vinci híres festménye. Állítólag 4 évig festette, de sohasem tartotta befejezetnek. A festményt vastag biztonsági üveg mögött állították ki. A kép mellett még 2 őr is állt, ők vigyáztak a fölbecsülhetetlen értékű arcképre. Rembrandtnak, a holland festőnek a képeit egy külön teremben állították ki. A hatalmas képek, a sötét árnyalatok lenyűgöztek. A legtöbb festményén körülbelül 8-szor nagyobb a sötét, mint a világos felület. Az impressionizmus képviselői több tucat festménnyel képviseltették magukat a csarnokban. Egész nap bolyongtunk a termekben, de mégsem sikerült mindent megnéznünk. Már beesteledett, amikor kiszállingoztunk az épületből. Egy meleg szendvics és 2-2 korsó sör volt a vacsoránk. Jól esett a habos sör a sok séta után. Kicsit megpihentünk, majd Párizs tudományos negyedébe, a Quartier Latin, más nevén a Diák negyedbe mentünk. Kevés épületet, de annál több fiatalt láttunk. Az egyik gyalogátjáró közvetlen közelében egy leparkolt autóra lettünk figyelmesek. Nem éreztünk földrengést, de annak ellenére az autó hevesen mozgott. Ahogy jobban odafigyeltünk, láttuk, hogy a hátsó ülésen 2 mesztelen női láb emelkedik a magasba. Igaz, hogy a fiatalok negyedében voltunk, az is igaz, hogy Párizs a szerelmesek városa, és késő este is volt, de épp a gyalogátjáró mellett, ahol mindenki látja őket. Pista, a Párizs szakértő csak legyintett. Párizsban vagyunk, ne feledjétek. Ami máshol nem, az itt normális, magyarázta. Lacira nagy hatással voltak a látottak. Pista, én oda megyek és kiengedem a kerekekből a levegőt. Hogy nem szégyellik magukat itt az emberek előtt? Várjál, nézgúj, lehet, hogy fizetnek nekik, a turisták miatt. Lehet, hogy ez egy megrendezett turista attrakció, igyekezett Pista lenyugtatni. Másnap a Szajna partján elsétáltunk a Notre Dame-hoz. A gótikus templom, amelyet a 12. és 14. század között építettek, valódi építészeti remekmű. Híres harangjait szerettem volna hallani, de nem sikerült. Amikor ott jártunk, éppen nem harangoztak. Ahogy néztem a templom magas, bástyaszerű tornyait, eszembe jutott Quasimodo, a templom harangozója, és szinte vártam, mikor jelenik meg. Mivel kevés időnk maradt, úgy döntöttünk, hogy felmegyünk az Eiffel-toronyra, s onnan gyönyörködünk a városban. A 300 méter magas acéltornyot az 1889. világkiállításra építette Gustav Eiffel. 2 kilátó része van a Párizs szimbólumává vált építménynek. Mi a második, a magasabb kilátóra mentünk. Onnan gyönyörű kilátás nyílik a városra. Sokáig időztünk ott. Pista a rengeteg név között megkereste az előző évben odakarcolt aláírását. Alig találta meg. Évente pár százezer turista tekinti meg a várost a toronyból, és sokan közülük úgy szintén bekarcolják a nevüket az acéltartó oszlopba. Másnap délelőtt autóbusszal indultunk, első állomásunk Dijon felé. Ez a város a burgundiai borvidék központja. Sajnos nem volt időnk körülnézni a városban, csak egy kellemes kis vendéglőnél álltunk meg ebédelni. A híres dijoni mustár volt a specialitása. Finom, csípős, borsos mustárt kínáltak az ebédhez. Akinek ízlett, vásárolhatott is belőle. Ízléses, fél literes kis fahordócskákban árulták. Estére már Svájcban voltunk. Az autóbusz meg sem állt Genfig. Késő éjjel volt már, mire elhelyezkedtünk az egyik kisebb szálloda szerényen berendezett szobájában. Morogtunk is a szállás miatt. Éhesek voltunk, ezért megkértük Pistát, vigyen el bennünket egy jellegzetes vendéglőbe. Egy kis sörözőre bukkantunk, amelyben pizzát is lehetett rendelni. A füstös söröző belső karzatán kaptunk helyet. Először sört, majd pizzát, utána megint sört rendeltünk. Jó kedvünk lett. Későre járt már, amikor fizetni akartunk. Ki francia frankkal, ki olasz lírával, Laci pedig amerikai dollárral. Gondoltuk, mivel Svájcban vagyunk, a pénz országában, nem lesz gond. Ami a különböző valutát illeti, nem is volt probléma, csak Laci 5 dollárosát emelte a fiatal pincérnő az égő felé ott az asztalunknál, hogy szemügyre vegye, hamis-e. Ettől Laci dübegurult. Alig tudtuk megnyugtatni. A pincérlány is észrevette, hogy egy kicsit eltúlozta a dolgot, és félreállt. Laci még sokáig, egész úton a szálló felé menet elégedetlenkedett. Pista igyekezett magyarázatot találni a történtekre. Tudod, most már itt is sok jugoszláv vendégmunkás van. Lehet, hogy rossz tapasztalatuk volt velük. Lehet, hogy a lány már egyszer megjárta, mondta Pista. De hogy tudta meg, hogy jugoszlávok vagyunk, hiszen magyarul beszélgettünk, nem hagyta magát Laci. Erre már Pista sem tudott mit felelni. Kicsit rossz kedvűen feküdtünk le Vinussal, részben a bosszantó esemény, részben a kényelmetlen hotelszoba miatt. Reggel, miután jobban körülnéztünk, felfedeztünk egy kijáratot a szobából az erkélyre. Mesés kilátás tárult a tóra és a városra. Rögtön elfelejtettük szobánk sivárságát. A Genfi tó a legnagyobb alpesi tó, amelyet a savoyai Alpok szegélyeznek. Léman tónak is nevezik. Egyik fele Franciaországhoz, a másik Svájchoz tartozik. Genf a kifli alakú tó déli részén fekszik. A város a tó közepére egy magasra ívelő vízsugarú szökőkutat építtetett. Nem győztünk gyönyörködni a kilátásban. Később áthívtuk a többieket is, hogy nézzék meg, mivel az ő szobájuk a szálloda másik oldalán volt. Délelőtt sétáltunk egyet az órák városában. Közelebbről is megnéztük az égbe szökkenő vízsugarat. A tópartján, a szökőkút alatt úszkáltak a vadkacsák és a hattyúk. A nagy virágúrát is megtekintettük a virágos kertben. Délután sajnos már indultunk tovább, Olaszország felé. Az autóút Genfből az Alpok felé vezetett. A sok emelkedő miatt az autóbusz egyre nehezebben mozgott, hiszen Európa legmagasabb csúcsa a Mont Blanc felé tartottunk. Szerencsénkre nem kellett megmászni a 4810 méter magasságú csúcsot, mivel alagutat fúrtak a hegyben. A francia oldalon az alagút kezdete a híres Chamonix városka közelében van. Körülbelül 50 kilométer hosszú és mindössze 60 kilométeres sebességgel szabad közlekedni benne. Közepén van az államhatár, de a francia és az olasz vámosok az olaszországi kijáratnál együtt dolgoznak. Utunk következő állomása a Gardito, Lago di Garda partján levő Desenzano volt. Ott is jót sétáltunk, pizzát vacsoráztunk és másnap mentünk tovább Verona felé. Verónában csak egy délelőttöt töltöttünk. Csupán annyi időnk volt, hogy megtekintsük a Medici család házát. Megnéztük azt az erkélyt is, amelynél Julia és Romeo szerelmet vallottak egymásnak. Az utunk Velence mellett Triest felé, majd Ljubljanán keresztül Belgrádnak vezetett. Végül hazaértünk Újvidékre.